Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének 10. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Enyedi Iva Anna vegyész, az STL-TTIK szervetlen és analitikai kémiai tanszékének egyetemi docense. 1975-ben Vásárosnaményban született, egyetemi diplomáját és PhD fokozatát a Debreceni Egyetemen szerezte. 2 évet töltött posztdoktorként Lisszabonban, majd 2005-től kezdett el a Szegedi Tudományegyetem bioszervetlen kémiai kutatócsoportjában először OTKA posztdoktori ösztöndíjasként dolgozni. 2019-ben a Lendület program nyerteseként megalapíthatta az MTA STE funkcionális fémkomplexek kutatócsoportot. Tudományos munkája során biológiailag aktív, elsősorban rákellenes fénykomplexek oldat kémiáját és farmakokinetikai viselkedésüket befolyásoló tulajdonságaikat vizsgálja. Tudományos és oktatói tevékenységét a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért díjjal, Bújai plakettel, Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíjjal, az STL-TTIK Kari tudományos díjával és Mester Tanár aranyéremmel ismerték el. Rendszeresen meghívott vendégoktatója a Bécsi Egyetem kémia karának. 94 tudományos közlemény társszerzője, melyek összesített hatástényezője 324. Független hivatkozásainak száma több mint 1400, hírsindexe 25. Enyedi Iva Anna, 2 gyermek édesanyja. Felkérem a professzor asszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntöm a nagy létszámú hallgatóságot ebben az esti órában, és tényleg köszönöm, hogy ilyen nagy létszámban megjelentek, hogy meghallgassák előadásomat, amelynek rákellenes fémvegyületek a gyógyászatban és a kutatásban címet adtam, amikor ezt a felkérést elfogadtam. Az előadásom elején szeretnék néhány dia erejéig egy picit a fémvegyületekről beszélni, mert általában, ha fémtartalmú anyagokról van szó, akkor az valamiféle averziót kelt inkább az emberekbe, általában nem szeretik a fémtartalmú vegyületeket, pedig a fém ionoknak nagyon nagy szerepe van az emberi szervezet működésében, és ezekre szeretnék néhány példát mondani. Aztán rátérnék nyilván a fémtartalmú vegyületek gyógyászati alkalmazásaira, hiszen nagyon sok példát láthatunk, jelenleg is a klinikumban nagyon sok fémvegyületet használnak, és aztán nyilván bemutatnám a rákellenes, a rákterápiában használt vegyületeket, különös tekintettel a fémtartalmúakra. És az előadásom utolsó felében pedig szeretnék egy picit arról beszélni, hogy a kutatócsoportunkban milyen jellegű kutatásokat végzünk, és néhány példaértékű eredményt is szeretnék megmutatni, hogy mire is használható az a fajta tudás, oldatkémiai tudás, amivel mi dolgozunk nap mint nap a laborjainkban. Akkor kezdjünk is neki. Az első dián fémionokat látnak ebben a táblázatban. Különböző mennyiségben mutatja ez a táblázat a napi ajánlott felvételüket ezeknek az elemeknek. A létfontosságú elemek közül, melyek száma körülbelül 20-25, nagyon sok fémion találunk. Ezek között vannak olyan fémionok, amelyek nagyon nagy mennyiségben, nagyon nagy koncentrációban vannak jelen az emberi szervezetben. Ennek megfelelően nagyon nagy mennyiségben kell fölvennünk is naponta. Ezek az úgynevezett vázelemek, ilyen a nátrium, a kálium, kálcium, magnézium, ezeknek valóban váz szerepe is van, hisz gondoljunk csak a csontok kálcium tartalmára. Ezt követő következnek ebbe a táblázatba a kisebb mennyiségben jelenlévő elemek. Általában azt mondják, hogy a napi 25 mg alatti fém vegyületek azok a nyomelemek. Ezek közül elsősorban a cinket, a vasat emelném ki. Ezek jóval nagyobb mennyiségben vannak jelen a többi nyomelemhez képest, és ennek megfelelően a napi mennyiségük is magasabb, de nagyon fontos szerepe van a cink mellett és a vas mellett a réznek, a molibdénnek, a kobaltnak, a mangánnak, krómnak, vanádiumnak és a többi. Ezek a fémionok az emberi szervezetben ionokként, ugye nem elemi állapotban, hanem ionos formában vannak jelen, megfelelő anionokkal, olyan esetben, amikor a fémionok a vizes közegben nem hidrolizálnak. A hidrolízis ugye azt jelenti, hogy a fémionok fiziológiás pH-n már képesek a vízionokkal, elsősorban ugye a hidroxidionokra gondolok itt, komplexet, illetve csapadékot képezni. Ennek megfelelően csak olyan fémionok vannak ionos só formájában, amelyek nem hidrolizálnak, ilyen például a nátrium vagy a kálium. A többi fémion, és itt a nyomelemek is, viszont fém komplexek formájában vannak jelen, és abban az esetben, hogyha ezeknek az elemeknek a napi felvétele nem megfelelő, mert nem táplálkozunk helyesen, akkor bizony ezeket az elemeket pótolni kell, ugye ezért szoktak elmenni a különböző drogériákba, patikákba, hogy ilyen ásványanyag pótlásról gondoskodjunk, akkor bizony nagyon fontos, hogy ezeket a fémionokat is ilyen fémkomplex formájába vegyük föl. Ezek a készítmények, amiket itt látnak, is fémkomplexek. Az a készítmény, ami netán mondjuk vasat, magnéziumot só formájába tartalmaz, az nem jó, mert szükséges az a szerves vegyület, ami a fémionhoz kötődik, ahhoz, hogy ezt a fémiont megvédje a hidrolízistől, és ilyen formában tud ez a fémkomplex megfelelő mértékben felszívódni, és így lesz az úgynevezett biohasznosulása megfelelő. És hogyha megtörténik ugye a fémkomplexeknek a felvétele, akkor a fémionok ugye nagyon sokféle biológiai funkciót el tudnak látni. Egyrészt ugye szerkezeti szerepük lehet, ahogy a kálcium esetében is említettem, nagyon sok fémtartalmú fehérjében, metalloproteinekben megtalálhatók, fémtartalmú enzimekben ott vannak ezek a fémionok, vagy például az itt látható ugye oxigén szállításért felelős hemoglobinban is, a hemoglobin is egy fémkomplex. Persze nem minden fémion hasznos az emberi szervezet számára, számos fémion toxikus, illetve olyan helyzet is lehet, hogy ugyan létfontosságú fémionról van szó, de a koncentrációja túl magas, az is problémát jelenthet. Vannak olyan betegségek, aminek a következtében létfontosságú fémionok koncentrációja túlságosan magas, mint például a bétatalasszémiás betegeknél a vas mennyisége emelkedett, vagy a Wilson-kórnál a réz. És persze azok a fémionok, amelyeknek pedig egyértelműen negatív a biológiai hatása, azokat is el kell távolítani az emberi szervezetből. Ez az eltávolítás is fémkomplexek formájában történik. Olyan szerves vegyületet kell találni, ami képes a megfelelő fémiont, amit el szeretnénk távolítani, és amennyiben lehetséges csak is ezt az egyféle fémiont, fémkomplex formájában megkötni, és majd akkor ebben a fémkomplex formájában fog a káros fémion ürülni az emberi szervezetből. És itt is ugye fémkomplexekről van szó, akkor most már álljon itt egy dia, hogy mik is ezek a fémkomplexek. A fémkomplexeket úgy kell elképzelni, hogy a középpontjukban ott van egy fémion, ez a központi fémion, és hozzá kötődik a szerves vegyület, amelyet ligandumnak nevezünk, úgynevezett donoratomokon keresztül, és általában ilyen gyűrűket, amit kelát gyűrűnek hívnak alkot, úgy, ahogy a rákolló is megfogja a fémion. Pontosabban ezeket egyébként fogaknak is nevezik, és az így képződő, adduktum, tehát a fémion és a szerves vegyület egységét nevezzük fémkomplexnek, amiben a ligandum koordinációs kötéssel kötődik ehhez a fémionhoz. Az így képződő fémkomplexet nagyon jól definiált geometria jellemzi. Emellett nagyon fontos tulajdonsága az is, hogy ez a fémkomplex milyen sebességgel képződik, mennyire gyors a képződése. Ennek megfelelően az is érdekes lehet, hogy mennyire gyorsan bomlik el fémionra és ligandumra. És persze különösen érdekes, hogy mennyi vagy milyen ennek a fémkomplexnek az oldatbeli stabilitása. Fémkomplexeket már nagyon régóta ismernek. Legelőször Alfred Werner, svájci kémikus írta le a fémkomplexeket. Ő kobalt amin komplexekkel foglalkozott, és kémiai Nobel-díjat is érdemelt ez a felfedezés több mint 100 éve, és azóta is ugye a fémkomplexekkel nagyon sokan foglalkoznak. És fémvegyületeket a gyógyászatban is találunk, amikor valamilyen terápiás vagy diagnosztikai céllel fémtartalmú vegyületet visznek be az emberi szervezetbe. Ugye arany használata, aranytartalmú elixírnek a használata már az ókorban is ismert volt, vagy próbálkoztak a szifilisz gyógyítására az elmúlt században, és az 1930-as évektől ízületi gyulladások kezelésére, reuma ellenes hatása miatt ezt az aurorafin nevű gyógyszert kezdték el használni, de aranytartalmú vegyületeket, azoknak a rákellenes hatását is intenzíven kutatnak jelenleg is. Egy másik fémtartalmú vegyületet, fémkomplexet is szeretnék megmutatni önöknek, mert ennek szegedi vonatkozása van. Ez a cink hialuronát komplex, amit patikában meg lehet vásárolni. Elsősorban horzsolás, vágás, égési sebek kezelésére szokták használni, illetve felfekvések, fekélyek kezelésénél, és ennek a fémkomplexnek a kifejlesztésébe a szervetlen és anyatikai kémiai tanszék korábbi professzora, a Burger Kálmán professzor úr is részt vett. Ez a cink hialuronát, egyébként a hialuronsavnak a cink komplexe, a hialuronsavat pedig biztosan ismerik a különböző reklámokból is akár. Ugye ez egy cukoregységekből fölépülő nagy makromolekula, ami a vízháztartás szabályozásában vesz részt, nagyon nagy a vízmegkötő képessége, és emiatt használják kozmetikai készítményekbe hidratálás céljából, illetve hát injekció formájában ugye ránc feltöltésre is akár. De hát ez a két kiemelt példa mellett még nagyon sok más egyéb fémtartalmú vegyületet is használ a gyógyászat, terápiás, illetve diagnosztikai céllal. Diagnosztikai céllal például itt találunk egy gadolinium tartalmú komplexet, amit MRI vizsgálatoknál szoktak használni kontrasztanyagként, azért, hogy a kép élesebb legyen, de itt van mellette egy másik kontrasztanyag is, ez ugyan nem fémkomplex, de fémtartalmú vegyület, a bárium szulfát, amit CT vizsgálatoknál, tehát komputertomográfiás vizsgálatoknál használnak kontrasztanyagként, elsősorban a gyomor-bélrendszernek ugye a vizsgálatához. És azért érdekes ez a bárium szulfát, mert a bárium az egy nagyon mérgező fémion, viszont a bárium szulfát nagyon rosszul oldódik vízbe, ennek megfelelően a felszívódása is nagyon-nagyon korlátozott, ami jó, hisz nyilván nem cél a beteg mérgezése, viszont kontrasztanyagként pedig jól tud működni. De számos radioaktív izotópot tartalmazó vegyületet is látunk itt, diagnosztikai céllal, illetve terápiás céllal is, mint például ez a szamárium tartalmú fémkomplex, amelyet csontrák kezelésére használnak, illetve hát egyéb terápiás célú fémvegyületet is láthatunk itt, mint például a litiumkarbonát, amit mániákus depresszióra használnak, az előbb bemutatott aranytartalmú vegyület, vagy a bizmut szubszalicilát, ami gyomorfekély kezelésére használnak, mert ez egy ilyen polimer szerkezetű anyag, és úgymond mechanikailag is megvédi a gyomorfalát egy fekélyes betegség esetén, de emellett antibakteriális hatása is van, a Helicobacter pylori ellen fejti ki a hatását, és így megakadályozza a gyomorfekélynek ugye a súlyosbodását, és ami egyébként gyomorrák kialakulásához is vezethet, és hát itt lesz az a vegyület, illetve a vegyület család első tagja, amelyről leginkább az előadásom szól, ez a cisplatin, ami egy platina tartalmú fémkomplex. Ahogy az előző dián is megmutattam, jó néhány fémtartalmú vegyületet rákterápiában használnak, és ugyan én nyilvánvalóan a bemutatás alapján is, ugye nem vagyok orvos, és eléggé korlátozottak sem biológus ezen a területen az ismereteim, ennek megfelelően csak néhány szót szeretnék a daganatos betegségekről szólni. A daganat a tumor, ugye a szervezetnek egy olyan kóros elváltozása, ami a sejtek progresszív, irreverzibilis, azaz vissza nem fordítható burjánzásával jár, és ennek a tumornak ugye a tovább fejlődése, tovább burjánzása, ez akkor is tart, amikor már a kiváltó ok megszűnik. Jó lenne tudni, hogy mik azok a kiváltó okok, hisz ha tudnánk, akkor meg lehetne előzni a rákbetegség kialakulását. Nem feltárt, ugye nem tudjuk, hisz akkor mindenki úgy élne közülünk is, hogy a kiváltó tényezőket elkerüljük, de azért van jó néhány olyan faktor, ami egyértelműen a rák kialakulásához vezethet. Környezeti hatások, ez az, ami ellen azért tudunk tenni egyénként is. Bizonyos rákkeltő faktorok, ugye az ionizáló sugárzás, egyes karcinogén anyagok. Itt mindig fontos megemlíteni, hogy a karcinogén anyagok között nem csak a vegyi anyagok vannak, tehát nem csak a vegyi üzemekből kikerülő anyagok lehetnek karcinogén hatásúak, hanem akár természetes vegyületek is, mint például a fekete nadájtő, ami külsőleg nagyon jó használható, viszont belsőleg úgy tűnik, hogy megnöveli a májráknak a kockázatát. És vannak egyes baktériumok, vírusok, amelyek szintén daganatos betegségek kialakulását hozhatja maguk után, illetve hát fontos megemlíteni a stressz és a nem megfelelő életmódot, ugye a mozgásszegény életmódot, a nem megfelelő táplálkozást, ez mind-mind hozzájárulhat a daganatos betegségek kialakulásához, és az, amivel legkevésbé tudunk meg mit tenni, azok ugye a genetikai okok, tehát a hajlam a betegség kialakulására. A kutatások célja, legyen az orvosi, biológiai, vagy akár vegyészi kutatásról, ha beszélünk, mindenképpen elsődlegesen az, hogy a betegség kialakulását és lefolyását minél mélyebben megértsék, hisz ha ezt megértik, akkor lehet a betegségre valamiféle gyógymódot megtalálni. Természetesen vegyészként nagyon fontos az új hatóanyagok fejlesztése és jellemzése is, tehát ez az a terület, ahol egy vegyész közre tud működni ebben a folyamatban. És nyilván a rák ellenes vegyületek fejlesztésénél az alapvető cél azon kívül, hogy minél hatásosabb legyen a vegyület, az az, hogy a mellékhatásokat csökkentsék, illetve a rezisztenciát megpróbálják kivédeni. A daganatos betegségek kezelése igazából már az ókorban is elkezdődött, de hát akkor elsősorban a sebészi beavatkozást jelentette az egyetlen kezelési módot. Az 1940-es években jelentek meg az első kemoterápiás szerek, ekkor még úgynevezett monoterápiáról beszélhetünk, amikor egyetlen egyféle hatóanyaggal kezelték a beteget. De aztán a 70-es években már a kombinált kemoterápia is megjelent, amikor többféle gyógyszerhatóanyagot adtak a betegnek egyidejűleg, így az összegzett biológiai hatás az megfelelő lehet, viszont minden ugye hatóanyagnak más és más a mellékhatása, a kombinált terápiával mégiscsak egy mérsékeltebb mellékhatás profil lehetséges. Aztán elkezdték kombinálni a kemoterápiát különböző egyéb terápiákkal, mint például a radioterápia, a sugárterápia. A 90-es években jelentek meg a szájon át adható kemoterápiás szerek. Korábban elsősorban intravénásan adták csak a kemoterápiás szereket, és aztán a 2000-es évektől indult a célzott terápiás vegyületeknek a használata, és jó néhány éve most már megjelentek az immunterápiás készítmények is, amelyeket ma már Magyarországon is alkalmaznak. Ezen a diagramon a különböző kezelési módoknak a számát mutatom különböző ráktípusok esetén, mint a mellrák, tüdőrák, prostatarák, melanóma és itt egy limfomás leukémia esetén. 96-ba, 2006-ba és 2016-ba. Ezek azok a kezelési lehetőségek, amelyek közül az orvos választani tud. Mit látunk ezen a diagramon? Elsősorban azt látjuk, hogy örvendetes módon a kezelések száma, a kezelési típusok száma az idő előre haladtával növekedett, meg azt is látjuk, hogy egyre színesebbek. Ugye ezek a diagramok, ezek az oszlopok, mert egyre többféle kezelési mód áll ugye rendelkezésre. Vannak persze olyan betegségtípusok, amelyeknél nem lehet mindegyik típusú terápiás módszert használni, és vannak olyan terápiás kezelések, amelyeket meg csak adott betegségeknél, beteg típusoknál lehet használni. Például a hormonális kezeléseket nyilván olyan tumorszöveteknél lehet használni, amelyek a hormonokra érzékenyek, tehát a hormonális kezelés az itt felsoroltak közül a mellrák, illetve a prostatarák esetében jöhet szóba, és egyre inkább emelkedik a már említett immunterápiás lehetőségek száma is, ugye ez az ilyen narancssárgával jelölt terület. És a zölden látjuk a hagyományos kemoterápiás kezelések lehetőségeit is, és hát nem mondhatjuk, hogy időben ez csökkenne. Továbbra is jelen van a kemoterápia a klinikumban, és egyre többféle kemoterápiás szernek az alkalmazása van jelenleg is. A daganatos betegségek kezelése mindig többféle terápiának a kombinációját jelenti. Sok lábon áll, úgymond, a kezelés. Az onkosebészet az elsősorban az úgynevezett szolid tumorok esetén használható, vagy jöhet szóba. Amikor ugye körülírt a tumor, nincsenek még áttétek, akkor a legbiztosabb mód egy korán felismert szolid tumor esetén azt a tumort eltávolítják. Nagyon gyakran használnak sugárterápiát is, amikor nagy energiájú ionizáló sugárzással próbálják a tumoros szövetet, a tumort úgymond eltalálni. Persze az ionizáló sugárzás hatására nem csak a rákos sejt DNS-e károsul, hanem az egészségesé is, még akkor is, ha az ionizáló sugárzást ugye már most már nem csak egy irányból, hanem sok irányból kapja a tumor, azért, hogy az egészséges sejtek minél kevesebb ionsugárzás kezelés hatása alatt legyenek, ez akkor is megterhelő. De nyilván, amikor meg szükséges, akkor a sugárterápiát is igénybe veszik, akár egy onkosebészeti beavatkozás előtt a tumor méretének a csökkentése érdekében. Hormonterápiát használnak ugye a hormonra reagáló rákos megbetegedések esetén. Az immunterápia egyre inkább előtérbe kerül, nem csak a daganatos megbetegedések esetén egyébként. Egyetlen egy jelenleg nagy baj van az immunterápiával, hogy rendkívül drága. És ez nagyon komoly problémát jelent, a daganatos betegségek száma pedig jelenleg is emelkedik, ugye a második vezető halálokok egyike a daganatos betegség, és hát szomorú tény az is, nyilván nem túl vidám az előadásom, de szomorú tény az is, hogy minden második, harmadik ember akár az élete során egyszer szembe találkozik a daganatos betegséggel. Tehát nagyon sok embert kell kezelni, ilyen drága kezelési módok egyenlőre elképzelhetetlenek, hogy tömegesen használják. Másrészt az immunterápiás gyógyszerek jelenleg igénylik a klasszikus kemoterápiás kezelést is kísérőleg, mert önállóan nem elég hatékonyak. Szóval ott van a kemoterápia jelenleg a klinikai vizsgálatokban, a klinikai használatban, nem tudjuk elkerülni. Kemoterápiás gyógyszereket közül körülbelül, illetve kemoterápiás gyógyszereket körülbelül 140 hatóanyag tartalommal törzskönyveztek eddig Amerikában, illetve hát körülbelül ez a szám igaz Európában is. A 140 az a hatóanyag tartalomra vonatkozik, nyilván sokkal többféle ha jól tudom, akkor 300-400 különböző gyógyszernek a használatáról van itt szó, a különböző gyógyszerformulázásoknak köszönhetően, és évente még mindig 10-15 új gyógyszer, kemoterápiás gyógyszer lép be a piacra. A kemoterápiás gyógyszerek döntő többsége szerves vegyület, nem fémtartalmú vegyület. Találunk közöttük olyanokat, amelyek a DNS-t támadják meg. Ez nagyon gyakran egy elsődleges célpont a kemoterápiás gyógyszereknél, de vannak antimetabolitok, amelyek meg a folsav metabolizmusába szólnak bele. Ugye a folsav nagyon fontos a DNS szintéziséhez. A ribonukleotid reduktáz gátlók családja egy olyan enzimet gátol, amely a DNS felépítéséhez szükséges nukleotidok képzésében, szintézisében játszik szerepet. Vannak alkaloidok, egyéb természetes szerek, mert a természet is kínál citotoxikus vegyületeket, mint például a tiszafa kivonata, a paklitaxel nevű gyógyszer, vagy ilyen a vincristin is, amit nagyon gyakran használnak. És aztán külön csoportot, amit ki szeretnék emelni, ezek a proteinkináz gátlók jelentenek, ugyanis ezeket általában a kemoterápiás kezeléseknél elkülönülten tárgyalják, ezek a vegyületek, amelyet a célzott terápiában használnak, de hát szerkezetüket, jellegüket tekintve ezek is kis szerves molekulák, nem nagyon különböznek a többitől, a hatásukban van a különbség, ugyanis olyan receptorfehérjéket képesek gátolni, amelyek kimondottan a rákos sejtek felszínén nagyobb mennyiségben vannak jelen. És abban az esetben, hogyha ez igaz az adott rákbeteg esetén, akkor veszik elő ezeket a célzott terápiás vegyületeket, mint például a növekedési hormongátlók és egyéb proteinkinázgátlók. És ebbe a felsorolásba tettem a fémtartalmú vegyületeket is, ezek a platina komplexek, a cisplatina, karboplatin és az oxaliplatin. Ezek olyan fémkomplexek, amelyek központi fémionja plusz 2-es töltésű platina. A cisplatint 1969-ben Rosenberg egy véletlen kísérlet során fedezte föl, váltóáram hatását vizsgálta E.coli baktériumok életciklusára, úgy, hogy ebben a kísérletben platina elektródot használt, az oldatban pedig ammónia és kloridionok voltak, és ilyen kísérleti elrendezésben képződött ez a cisplatin komplex, ami egy nagyon egyszerű vegyület, nagyon egyszerű fémkomplex, a platinához két klór, két kloridion és két ammónia koordinálódik, és ő észrevette, hogy ezek a baktériumok nem szaporodtak ebben az elrendezésben. Ő írta le ennek a cisplatinnak a sejtosztódás gátló hatását, és aztán kiderült, hogy nem csak antibakteriális, hanem antitumor hatása is van ennek a vegyületnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a felismerésnek az eredménye nagyon gyorsan lett egy törzskönyvezett gyógyszer. Az első gyógyszer, ami cisplatin tartalmazott, az a platinol. 1978-ban törzskönyvezték, több mint 40 éve, here és petefészek rák kezelésére alkalmas ez a vegyület, és azóta is használják. És nagyon nagy éves forgalmat jelent a mai napig. És általában, amikor a cisplatinról beszélek, akkor meg szoktam mutatni Armstrong fényképét is. Nem tudom, mennyire ismerik, ő egy Tour de France-os biciklista, akinél erre rákot diagnosztizáltak, nagyon komoly agyi áttétekkel, és ő az, aki cisplatin terápiát kapott, más gyógyszerekkel együtt kombinálva. És van egy könyv, a Bicikli életre halálra című könyve, amiben leírja azt a kezelést, ami ugye cisplatint is tartalmazott, hogy mivel járt a mellékhatás. Nála, aki ugye nyilvánvalóan egy nagyon jó fizikai és mentális állapotban lévő ember volt, nem egy átlagembernek tekinthető, és ebbe a könyvbe leírja, hogy igen, a cisplatin kezelés mennyire padlóra küldte. Föl tudott állni, volt, amikor már csak 1-2%-ot jósoltak a túlélésére, föl tudott állni, és ha jól tudom, akkor még legalább 10-szer Tour de France-ot nyert, és annak ellenére, hogy az egyik heréjét eltávolították, még természetes úton gyereket is nemzett utána. Tehát ő egy ilyen emblematikus figura, hogy van élet a cisplatin kezelés után is, de nyilván a kezelés akkor is nagyon megterhelő és nagyon súlyos mellékhatásokkal jár. Hogyan is működik ez a cisplatin? A cisplatint fiziológiás sóoldatban oldják és intravénásan adják a betegeknek, így egyből a vérbe kerül. A vérbe, ahol nagyon magas a kloridionok koncentrációja, és ilyen közegben a cisplatin megőrzi nagyjából az eredeti formáját, de csak nagyjából, mert egy része már is szérumfehérjékhez, vérszérumfehérjékhez kötődik, és így kerül a vesébe, és ott fejti ki káros hatását, erős vesekárosító hatását. De ami nem kötődik a fehérjékhez, és bejut a vérből a sejtbe, passzív diffúzióval, aktív transporttal, akkor az a cisplatin komplex a kisebb, a sejten belüli kisebb kloridion koncentráció mellett megváltozik, az eredeti koordinált klorid ionok vízre cserélődnek, és ez lesz az aktív forma. Az az aktív forma, ami aztán úgymond két kötőhelyel is képes a DNS lánchoz kötődni. Amikor a cisplatin a DNS-hez kötődik, akkor a DNS szerkezete torzul, egy kicsit meghajlik, és innentől kezdve a cisplatin tartalmazó DNS már nem lesz alkalmas replikációra, illetve transzkripcióra, ezt gátolja a cisplatin, azaz nem tud a DNS megkettőződni, nem tud róla fehérje íródni, és ez vezet a sejt halálhoz. A szelektivitás ennek a gyógyszernek pusztán azon alapszik, hogy a rákos sejtek sokkal gyorsabban szaporodnak, mint az egészséges sejtek, de hát ezen hatásmechanizmus alapján egyértelműen nem védhető ki, hogy a cisplatin az egészséges sejtekben lévő DNS-hez is kötődik. Persze gyakran a rákos sejtek megpróbálják ezt a hatást kivédeni, vagy akár már úgy, hogy a sejtbe bejutott cisplatin úgynevezett efflux pumpák segítségével kihaigálják, és ez rezisztenciához vezet, vagy pedig nagyon gyorsan egy DNS javító folyamat indul el, és így válik a cisplatinra rezisztensé a beteg. És ahogy említettem, ugye a cisplatin az egészséges sejteken is hat, főleg olyanokon, amelyek gyorsan osztódnak, emiatt van ugye a hajhullás, mint tipikus, nagyon érzékeny sejtek is, ugye tönkre mennek a cisplatin kezelés során, a bélrendszer, a bél külső felületén lévő sejtek károsodnak, ami a hányás hasmenéshez vezet. Ha a beteg tartósan hány, megy a has, akkor nyilván ezzel a sérült bélfelszínnel nagyon gyorsan utoléri a különböző bakteriális vírusos fertőzés, és nagyon gyakran, még ha a cisplatin kezelés hatásos, nagyon gyakran ugye a mellékhatás vezet akár halálhoz is. Ezek a problémák ott vannak, nem csak a cisplatin, hanem a két másik platina vegyület, a karboplatin és az oxaliplatin esetén is. Ezen a dián csak gyorsan felsoroltam, hogy milyen fajta mellékhatásokkal jár a cisplatin kezelés. Ugye említettem a vesekárosodást, halláskárosodás is fellép, meg a hányás, hasmenés, hajhullás nagyon gyakori kísérő jelenség a cisplatin kezelésnél. Ehhez képest sokkal kisebb mellékhatásokkal jár a karboplatinnal történő kezelés, ezt elsősorban petefészek, agyrák esetén használják, és az oxaliplatin, ami 2002-ben került törzskönyvezésre, pedig elsősorban vastagbél, vérbél daganatok kezelésére használatos, a cisplatinhoz képest kiméletesebb kezelési módot jelent, de hát az oxaliplatin sem mellékhatásmentes. Például egy kísérő mellékhatása a hidegre való érzékenység, amit tényleg úgy kell elképzelni, hogy a kezed betegnek a hidegérzet okoz nagyfokú fájdalmat, tehát ha kinyitja a hűtőt, az már nagyon fáj, nem tud meginni egy pohár hideg vizet. És nyilván ilyen mellékhatások föllépnek, a beteg együttműködő készsége az nyilván nagyon, nagyon alacsony lesz, és nem várja végig a kemoterápiát. A mai napig a statisztika azt mutatja, hogy a kemoterápiás kezeléseknél minden másodiknál használnak valamilyen platinatartalmú szert. Nem csak monoterápiákban használják ezeket a vegyületeket, hanem kombinált terápiákban is, tehát használnak valamilyen szerves vegyületet, és nagyon gyakran egy ilyen platinatartalmú fémkomplex a kísérő gyógyszer, innen van ez a nagyon magas arány. Tehát mivel mindegyikkel, amit jelenleg használnak, azért mégiscsak van probléma, a kutatás feladata, hogy ezeket a gyógyszereket továbbfejlesszék, és a kutatási terület egyik fő kritikája éppen az, hogy 2002 óta viszont nem tudott egyetlen egy olyan fémkomplexet se felmutatni, kemoterápiában használatos fémkomplexet, amelyet világszerte törzskönyveztek volna. Persze jelentek meg platinatartalmú gyógyszerek, mint például az itt látható négy, de ezeket Távol-Keleten, Japánba, Kínába, Koreában törzskönyvezték, ezeket Európába, Amerikába nem használják, de hát itt is 2009 az utolsó ilyen gyógyszer. Nagyon sok vegyület, fémtartalmú vegyület került viszont klinikai kipróbálásra, ugye humán kísérletekbe. Ilyenek a platina plusz 4-es tartalmú hatóanyagok, ezeket már szájon át lehet adni. Ezek plusz 4-es formában nem hatásosak, csak is akkor, hogyha a rákos szövetekre jellemző, úgynevezett reduktív környezetbe plusz 2-essé redukálódnak, és csak is ott képződik belőlük az aktív plusz 2-es forma. De találunk számos ruténium tartalmú komplexet is, például a namiát, áttétgátló hatása miatt próbálták használni, bár pár éve megálltak a klinikai vizsgálatok neve vele, illetve ruténium plusz 3-as tartalmú komplexek is vannak, és 2016-ba került egy új ruténium komplex a klinikai vizsgálatokba, ez már fotodinámiás szer, ami azt jelenti, hogy sötétben ez a fémkomplex nem hat, nincs rákellenes hatása, csak is akkor hat, hogyha infravöröshöz közelített magas, nagy hullámhosszú fénnyel megvilágítják, és annak a megvilágításnak a hatására ennek a fémkomplexnek a jelenlétébe, ami egy fényérzékenyítő anyag, indul el reaktív oxigén részecskéknek a képződése és vezet a sejthalálhoz. De van nagyon sok arany, gallium, titán tartalmú fémkomplex is, ami bejutott klinikai vizsgálatba, de általában az a jellemzőjük, hogy meg is állt valahol. Ugye ezekben a fémkomplexekben mindenképp variálódik a fémcentrum, variálódik a fémionhoz kötődő szerves ligandum, de mindenképp az a cél, hogy növeljék a hatékonyságot, csökkentsék a mellékhatásokat, és védjük ki a rezisztenciát. Különböző product stratégiákat is használnak, ez előgyógyszert jelent a prodrag, az azt jelenti, hogy az eredeti formájában a hatóanyag nem hatásos, hanem valamilyen olyan behatásra aktiválódik, ami a rákos szövetekre jellemző, és ez az aktiválódás az egészséges sejtekben nem történik meg, mint ahogy említettem a plusz 4-es platina komplexeknél a redukciót, vagy ebben az esetben ugye a fényt, ami kiváltja az aktiválódást. Ezek számítanak most ugye a legdivatosabb stratégiáknak. Viszont nagyon fontos, amikor valaki meg akarja érteni, hogy hogyan működik egy ilyen fémtartalmú vegyület, hogy megismerjük, hogy hogyan viselkedik ez a fémkomplex az emberi szervezetben, mi a sorsa ennek a fémkomplexnek. Ugyanis nagyon gyakran a biológiai hatásért nem az eredeti forma a felelős. Ugye eredeti forma általában valamilyen szilárd szerkezetet jelent, viszont vízben oldva, különösen a biológiai folyadékokban nagyon gyakran megváltozik az eredeti forma, és az eredeti ligandum, az eredeti szerves anyag valami másra változik. Akár teljesen megváltozik a fémkomplexnek a szerkezete, és ha meg szeretnénk érteni a hatásmechanizmust, akkor ezekről a folyamatokról minél többet kell tudnunk. A szerves vegyületek világában sokkal kevesebb változás történhet a vegyülettel, így ott nem ennyire kritikus ez a kérdés, hogy mi is történik a vizes oldatban a fémkomplexel. Tehát meg kell ismernünk ezeket a lehetséges változásokat, ahhoz, hogy a hatásmechanizmus megértsük, hisz ma már nem nagyon lehet úgy törzskönyvezni egy gyógyszert, hogy ne értenék a hatását, ma már szükséges a hatásmechanizmus feltárása is. A farmakokinetikai sajátságok megértéséhez is nagyon fontosak ezeknek a folyamatoknak ugye a feltárásai, illetve a mellékhatások megértése is. A gyógyszerfejlesztés a fém tartalmú vegyületek esetében sincs másképp, mint a szerves vegyületek világában. Összességében egy nagyon-nagyon hosszú folyamatot jelent. Ugye indul a tervezéstől, aztán ha tudjuk, hogy milyen fajta vegyületre van szükségünk, akkor utána következik a szerves kémikusok által a szintézis. Azt követi a különböző in vitro sejtes vagy sejt nélküli vizsgálatok, amikor vízben, vizes közegbe, a biológiai közeget utánzó közegbe próbálják megérteni ennek a fémtartalmú vegyületnek a viselkedését. Aztán következhetnek az úgynevezett preklinikai fázisnak a végén a in vitro tesztelések, amelyek a sejtes vizsgálatokat jelentik, és az in vivo tesztek állatmodelleken, és ha ezeken a preklinikai fázisokon átment a fémtartalmú vegyület, és mindenhol jól viselkedett, akkor kerülhet ugye a klinikai fázisba, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es fázisba, amikor már ugye emberek, beteg emberek használják és ezeket a vegyületeket. A mi kutatócsoportunk elsősorban ezen a rész feladaton dolgozik, hogy az in vitro, azaz a vizes oldatbeli viselkedést feltárjuk, megpróbáljunk a hatásmechanizmushoz egy kicsit közelebb kerülni, illetve egy biológus kolléga segítségével rákos sejteken citotoxitás vizsgálatok is történnek. De mindenképp, ahogy az ábra is mutatta, nagyon fontos, hogy egyetlen egy kutatócsoport mindezt egyszerűen nem képes megcsinálni. Nagyon fontos a különböző tudásprofilú kutatócsoportoknak az összefogása, hogy legyen egy olyan vegyület, ami ezen végig verekszi magát. Milyen oldatkémiai tulajdonságok azok, amelyek a gyógyszernek a sorsát befolyásolják? A farmakokinetikai tulajdonságok jelentik igazából, amikor a gyógyszer emberi szervezetben való sorsáról beszélünk, hogy mi történik azzal a vegyülettel, amikor az emberi szervezetbe kerül, és ez a felszívódást jelenti, ugye ez az abszorpció, a disztribúciót, a felszívódást követően a vérből a szövetek felé hogyan oszlik el a vegyület, aztán a metabolizmust, illetve az eliminációt, hogy hogyan távozik el az emberi szervezetből a vegyület, és ezeket a folyamatokat alapvető fizikai, kémiai tulajdonságok befolyásolják. De mik is ezek? Például a vegyületnek a vízben való oldhatósága, vízben és zsírokban való oldhatósága, azaz a lipofilitása, ennek megfelelően a töltése és az oldatbeli stabilitása. Hát ezeket a tulajdonságokat lehet különböző méréstechnikai módszerekkel jellemezni. A disztribúció során meg óriási jelentősége van a vérszérum fehérjékhez való kötődésnek, ugyanis a vérszérum fehérjék képesek az egyes vegyületeket visszatartani, és nem engedik ugye a hatás helyszínére, így ezeket a kölcsönhatásokat is, hogy az adott vegyület a vérszínunk fehérjékkel hogyan lép kölcsönhatásba, is illik megismerni, és hát oldatkémikusként ugye ezeket a folyamatokat tudjuk föltárni. Elsősorban a mi célunk a vizsgálatainkkal mindig, hogy összefüggéseket keressünk az egyes fizikai-kémiai tulajdonságok és a biológiai hatás között. Itt két fehérjét emeltem ki, amelynek fontos szerepe van. A disztribúcióban, az eloszlásban, a humán szérum albumin és a humán szérum transferin. A humán szérum albumint azért tettem ide, mert ez a vérben a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje, és nagyon sokféle hatóanyagot, nagyon sokféle gyógyszert képes megkötni ezekbe a nagy kötőzsebekbe, de ugyanakkor vannak fémkötő helye is. A humán szérum transferin pedig kimondottan a vas szállítására szolgál, és itt koordinációs kötés révén, tehát kötődik meg a vas, az egy fém komplex képződik, de nem csak a vasat, hanem a vas 3 plusz 3-as töltésű vas 3-hoz hasonló fémionokat is képes ez a vegyület megkötni. Tehát ez a két fehérje az, aminek kiemelt szerepe van a kötődésben. És mi történik a fémvegyülettel? Ha egy szerves vegyület megkötődéséről beszélünk, akkor többnyire az történik, hogy a szerves vegyület és a fehérje ugye képez egy adduktumot. Ez a fémkomplexel is előfordulhat, ez jelenteni ez az alsó kis folyamatábra. A fém komplex, fém ligandum plusz a fehérje képez egy adduktumot. De a fém komplexeknél az is előfordulhat, hogy a fehérje csak a fémiont köti meg, és ekközben az eredeti ligandum, az eredeti szerves anyag ugye leszorul a fémiontól. De nagyon változatos dolgok történhetnek, szemben ugye a szerves vegyületekkel, és ezeket kell feltárni. Az általunk, a kutatócsoportunkban vizsgált fémkomplexek legfontosabb családjait szeretném megmutatni. Foglalkozunk platinafémkomplexekkel, elsősorban ruténiumkomplexekkel, ennek úgynevezett félszendvics változataival, de sok időt töltünk galliumkomplexekkel is, illetve tioszemikarbazon fémkomplexel is, komplexekkel is. Itt elsősorban az ilyen típusú vegyületek az aktívak, ezek szerves hatóanyagok, viszont a biológiai hatásuk az a fémionokkal való kölcsönhatáson alapul. És itt az utolsó néhány percben néhány példát szeretnék mutatni, hogy az ilyen oldatkémiai vizsgálatok hogyan és azok eredményei hogyan tudnak hasznosulni. Például itt van ez a két ruténium komplex, ami mind a kettő klinikai vizsgálatba került. Először ez a KP1019 kódjelű, ami jól is működött, elsősorban vastagbél, végbél rákos betegeknél, sokkal kisebb mellékhatása volt, mint a cisplatinnak, szerettek volna dózist emelni, és akkor szembe jött a probléma, hogy ez a vegyület nem oldódik jól vízbe, nem tudnak dózist emelni, mert egyszerűen kicsapódik a vízből ez a komplex, pontosabban az infúzióban, és ezért ezt az ellenjont átváltották nátriumionra, így kapta ezt a KP1339 kódnevet, és jelenleg ezzel a vegyülettel folytatódnak a klinikai vizsgálatok. A mi feladatunk ebbe a vizsgálati körbe igazából az volt, hogy mutassuk meg, hogy ez a két fémkomplex hogyan lép kölcsönhatásba a humán szérum albuminnal, másodlagos kölcsönhatások révén, amely nagyon gyorsan kialakul. Különböző vizsgálatokkal meg is állapítottuk, hogy valóban ez a két fémkomplex egyébként egyforma mértékben képes a humán szérum albuminhoz kötődni közepes erősséggel, de már ez épp elég, hogy egy valós kötődésről beszélünk. És a vizsgálataink arra is rámutattak, hogy ezek a vegyületek versengenek a bilirubinnal, az albuminnak a kötőhelyeiért. És ez önmagában így nem érdekes, hanem akkor válik érdekessé, amikor a humán kísérletben résztvevő betegekről beszélünk, akiknél emelkedett bilirubin szint volt. Akiknél emelkedett bilirubin szintnél volt, azoknál a betegeknél ezek a komplexek nem hatottak, ugyanis a bilirubin elfoglalta az ő kötőhelyeiket. Ennek megfelelően, ha nem tudott idéglenesen ez a fémkomplex az albuminhoz kötődni, akkor nagyon gyorsan kiürült és nem hatott. Egy másik példa, és tényleg ígérem, hogy ez az utolsó diám az előadáson, két gallium komplexnek az összehasonlítása. Ez az ábrán látható két gallium komplex, KP46 kódnevű, meg GAM kódnevű, két egyszerű gallium plusz 3-as oxidációs számban tartalmazó fémkomplex. Nél a biológusok, illetve az orvosok is azt látták, hogy ez a két fémkomplex merőben másképp viselkedik. Mind a kettő humán vizsgálatba jutott, ezzel a komplexel jelenleg is folynak vizsgálatok, viszont teljesen más a biológiai hatásuk, holott ha ránézünk erre a két komplexre, vagy akár a térszerkezetéket is megnéz, nagyon hasonlóak, és nem volt érhető, hogy vajon miből ered ez a különbség. És akkor oldatkémikusként próbáltuk boncolgatni, hogy miben különbözik ez a két fémkomplex, miért jelentkezik ez a különbség. Hát először is más az oldalbeli stabilitás ennek a két fémkomplexnek. Ez a fémkomplex sokkal nagyobb stabilitású, és amiért ilyen kiterjedt aromás gyűrűk vannak ebbe a vegyületbe, vízben is sokkal rosszabbul oldódik, sokkal nagyobb a lipofilitása, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább zsíroldékonyabb. Ez a két tulajdonság hozza a szérumfehérjékhez való kötődésükben is a különbséget, ugyanis ez a vegyület, amelyben ilyen aromás gyűrűk vannak, és nagy lipofilitású, ez képes a humán szérum albuminhoz kötődni, ezekbe a kötőzsebekbe beülni, míg a másik komplex erre nem képes. A másik különbség, hogy eredetileg ugye vasszállító transzferin képes a galliumionokat is megkötni, és képes arra, hogy ezekből a gallium komplexekből úgymond a galliumot kilopja. De ebben az esetben ugye sokkal nagyobb stabilitású komplexet találkozik a transferin, ebből jóval kevésbé képes a galliumot kivonni, mint ebben az esetben. Tehát a transferin általi ligandum leszorítás itt jóval nagyobb mértékű. Ez fogja eredményezni azt, hogy a vérben ez a két fémkomplex teljesen más formában található meg. Ez a komplex elsősorban albuminhoz kötve az eredeti formájában lesz jelen, míg ez a komplex, az ugye már nem is lesz komplex igazából, mert a benne lévő galliumot a transferin megköti, az eredeti ligandum pedig disszociált távozik a komplexről, és a ligandumnak így módon csak egy fémion szállító szerepe van. Ennek megfelelően a sejtbe jutásuk is különböző. Ez a komplex, amiből a transferin elveszi a galliumot, akkor gallium transferin formájába fog a sejtbe, transferin receptorokon keresztül bejutni, majd ott vastartalmú enzimeket, enzimeknek a működését fogja gátolni, oly módon, hogy a vas ionok gallium ionokra cserélődnek, még ez a KP46, ami a nagyobb stabilitású komplex, albuminhoz kötődve jut be a sejtekbe, nem transferin receptorok segítségével, és egy teljesen más hatásmechanizmusa van, jelenleg azt mondják, hogy DNS károsító hatása van. Tehát más mechanizmus alapján működik, és így az oldatkémia segítségével egy kicsit közelebb lehetett kerülni a két szerkezetében hasonló komplex működésének, a különbségének a megértéséhez. És akkor végezetül csak egy emlékeztető arra, hogy milyen hosszú út a gyógyszerfejlesztés, és hát a fémtartalmú vegyületek esetén sincs ez másképp. Arról nem beszéltem, hogy a hosszú út az egyben azt is jelenti, sokféle kutatócsoport, sokféle orvostím, közgazdásztím, itt már ugye beszáll a történetbe, ennek megfelelően a gyógyszerfejlesztés rendkívül drága, átlagosan $1 milliárd is lehet ugye a gyógyszerfejlesztés, ezen kell végig menni. Ugye alapkutatásoknál ezért nem nagyon lehet számon kérni egy kutatócsoporttól, hogy miért nem tart itt a törzskönyvezésnél a fejlesztés, ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz feladat. És végezetül szeretnék köszönetet mondani a kutatócsoportom tagjainak, akik nyilván szorgalmas munkájuk segíti a mindennapokat, a szervetanalitikai kémiai tanszék munkatársainak és a lendület funkcionális fémkomplexek kutatócsoport tagjainak, és végül szeretnék önöknek köszönetet mondani a megtisztelő figyelemért.
Köszönjük szépen dr. Enyedi Éva Anna előadását. Egy hét múlva dr. Szilágyi István, a Szegedi Tudományegyetem fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszék egyetemi adjunktusa tartja meg előadását a kémiai módszerek az oxidatív stressz csökkentésére címmel. Szeretettel várunk mindenkit jövő héten és viszontlátásra!